Úr Jézus, áld meg minket, nyisd meg minket, bátoríts föl minket. A gonosz lélek különböző mesterkedései tarts távol tőlünk, szent véred erejével, szent lelked erejével. Nyisd meg a szívünket igazságod előtt, és lobbanst föl bennünk az imádás lángját. Köszönöm neked, Uram. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet, kedves testvére! Délelőtt beszéltünk Isten jóságáról, és az, hogy ez mennyire alapvető eleme a keresztény hitnek, sőt már a zsidó hitnek is. A Zsoltár sor az, hogy gyönyörűséget patakjából adsz inni. Az Ószövetség imádkozó embere már ismerte az Isten gyönyörűségét. Hogy ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. A Zsoltár szerzője már ismerte Isten édességét. Ez nem csak egy új szövetségi tapasztalat, hogy Isten maga gyönyörűség, maga az öröm, maga a boldogság. Hogy az Istenhez fűző szeretet hasonlít a férfi és a nő szerelméhez. Hogy az énekek éneke, proféták. Tehát ez nem az új szövetség találmánya. Új szövetségben ez persze fölerősödik a pünkösdi tapasztalat hatására. Jézus megnyitott egy ajtót előttünk, amit most már senki be nem zárhat. Viszont itt a Földön sose lesz olyan helyzet, hogy Isten annyira jónak tűnjék, hogy ne tudjunk mást választani. Tehát itt a Földön mindig megvan az a lehetőség, hogy valami mást válasszunk helyett, ami szintén jó. Csak mikor az a helyzet van, hogy döntenünk kell, hogy Istent választjuk, vagy valami mást Isten helyett, akkor képesek vagyunk ő helyette valami mást is választani. Mert nem közvetlenül fogadjuk be Istent a maga végtelen jóságában, amikor az ő értékében minden érték megvan, és nem lehet rajta kívül mást választani, mert benne minden jó megvan. De itt nem az a helyzet, hanem Istent úgy éljük meg az ő végtelen jóságát, hogy véges jókat, teremtményeket fokozunk csak agyművelettel a végtelenig, de amit megtapasztalunk, az csak a véges jó. És akkor tudunk helyette mást választani, és ezért fennáll az a lehetőség, hogy szabadon Isten ellen döntünk. És ennek a döntésnek a modellje található ott, ahol kezdtem az egész lelki gyakorlatot, ugye a kígyó jelenetben, a paradicsomban, mikor a kígyó próbálja az azt, hogy meggyőzni arról, hogy hát Isten nem is akar neked jót, ugye az a fa, amiről nem engedte meg, hogy egyél, az a fa az a te számodra, egy nagyon jó dolog lenne, mert olyan lennél, mint az Isten. Tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen arról lesztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok a jót és a rosszat. Most az ember ártatlan. De most föl van neki kínálva az a lehetőség, hogy belépjen arra a területre, ahol elválik egymástól a jó és a rossz. És ez az ő szabadságában van, ez a terület. Az emberi szabadság most átlépheti ezt a határt. Mivel az asszony látta, hogy a fa evésre jó, szemre szép és tekintetre gyönyörű, vett a gyümölcséből, a Teremtés könyvének 3. fejezetében van, vett a gyümölcséből, evett, adott a férjének is, és ő is evett. Tehát ugye, amit választ, az jó. Egy véges jó. És most Isten helyett, Isten ellenében választja ezt a véges jót. Ez a lehetőség, ez nem szűnik meg, amíg a Földön élünk, csak Isten színről színre látásában szűnik meg. Hogy tudunk Isten helyett más jót választani, ami annyit jelent, hogy Istennel szemben, tehát lemondunk Istenről egy más jó kedvéért. Erre megnyílt mindkettőjük szeme. Amikor észrevették, hogy mezítelenek, fügefa leveleket fűztek egybe, és kötényeket készítettek maguknak. És amint meghallották az Úristen szavát, aki a kertben járkált az alkony hűvösén, az ember és a felesége elrejtőztek a kert fái közé az Úristen színe elől. Itt ne felejtsük, hogy itt egy ősi pogány mitosz van földolgozva, átdolgozva a monoteizmus szellemében, tehát itt vannak képek, ugye, amelyek kifejezetten mitológikusak. Isten sétál a kertben, ugye délutáni sétáját végzi a paradicsomba. Ez a szó, hogy paradicsom, egyébként ez kertet jelent, ez a szó kertet jelent. Az Úristen azonban szólította az embert, hol vagy? Az így válaszolt, hallottam szavadat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Erre megkérdezte tőle, ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Elvesztette az ártatlanságát az ember. Csak nem ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam neked, hogy ne egyél. Tehát ugye ez megint egy olyan dramatizálás, ami mitológikus. Hát Isten tudja kérdezés nélkül, hogy evette az ember, és hát egyáltalán ugye a fa is jelkép. Az ember azt felelte, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és ettem. Az Úristen ekkor megkérdezte az asszony, hogy miért tetted ezt? Ő így felett, a kígyó rászedett és ettem. Ekkor az Úristen így szólt a kígyóhoz, mivel ezt tetted, légy átkozott minden állat és földi vad között, a hasadon járj, és port egyél életed valamennyi napján. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé, ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod. Itt az ő, szeretném fölhívni erre a figyelmet, hímnemű. Tehát a későbbi középkori értelmezések, ugye, amelyek ilyenkor itt az asszonyra gondolnak, azok hát legalábbis nyelvileg nem helyesek. Megvan Szűz Máriának a sátántipró szerepe, de ezen a helyen az ő az ivadék, és nem az asszony. Nagyon könnyű egyébként a két szót összekeverni, szóval talán csak egy betű különbség van a között, a hímnemű és a nőnemű névmás között. Az asszonynak pedig azt mondta, Isten, megsokasítom gyötrelmeidet és terhességet kínjait. Fájdalommal szüld a gyermekeket. Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő uralkodni fog rajtad. Ebben egy mélységes mély teológia van. Hát nem lehet az egészet elintézni azzal, hogy ez csak egy mitosz. Itt egy mélységes mély teológia van. A kígyó esetében ugye hát az, hogy azért csúszik a hasán, mert a paradicsomban elcsábította az embert, hát ez nyilván még a mitológiához tartozik. Nem a kígyó, ugye hát a sátán csábított el, de csak Sirák fia könyvében, tehát a nagyon késői ószövetségi könyvben tűnik fel a Szentírásban ez az értelmezés, hogy a kígyó a sátán. Az újszövetségben aztán bőségesen. De hát erről van szó nyilvánvalóan, mert szabad akaratú teremtményről van szó, amelyik értelemmel él és Isten ellen lázad. Na most menjünk tovább. Ádámnak pedig azt mondta, vagyis az embernek, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miattad, fáradozva élj belőle életed minden napján. Teremjen az neked tövist és bogáncsot, és edd csak a föld növényeit. Arcod verejtékével edd kenyeredet, míg vissza nem térsz a földbe, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba. Tehát a kígyót most félretéve, bár a kígyónak mondott szavakban is ott van a úgynevezett protoevangélium, ugye az, hogy lesz egy ivadék, amelyik majd széttiporja a fejedet. Tehát már benne van az ígéret, hogy a kígyó le lesz győzve. De figyeljük inkább a férfinak és az asszonynak mondott szavakat. Ugye a munkaterhessége, a szexuális élet eltorzulása, hogy az, hogy a férfi hatalma alá kerül, és hogy fájdalommal történik a szülés, és végül a halál, ugye a fizikai rossz beteljesülése az ember életébe, ez mind következményként van feltüntetve, és pedig a bűn következményeként van feltüntetve. Az ember átlépte a jó és a rossz határát, ártatlanságban élhetett volna, nem ismerve a rosszat. Ez nem az értelmi ismeretet zárja ki, ugye az ismeret az többet jelent, hanem azt, hogy megtapasztalja. Tehát a rossz megtapasztalása nélkül élhetett volna, a paradicsomba volt helyezve, és tudatosan átlépte a határt, mert tetszett a gyümölcs, élvezett kedvéért, tehát valamilyen jó kedvéért, amit élvezhetett. Ez itten történelmileg nem tudjuk megmondani, hogy miben állt az ős bűn, hogy az első emberi bűn az milyen cselekvésben állt, de az biztos, hogy a bűn mindig szabad akaratú cselekvés, és az, hogy valaki tudva valami más értéket választ Isten helyett. Nyíltan vagy burkoltan Isten helyett. A mondani való pedig az, hogy ami ebben a világban rossz, az emberek közötti harmónia megbomlása, ugye férfi hatalma alatt lesz-e, és a emberi biológia megbomlása, fájdalommal szülött gyermekedet, ugye betegség és minden, ami ide tartozik, a halál maga, aztán a természet diszharmóniája az emberrel. Tövist és bogáncsot terem neked a föld. Ez mind vissza van vezetve a bűnre. Tehát itt egy óriási tétel van kimondva, és ez teológiai igazság, hitigazság, hogy a erkölcsi rossz és a fizikai rossz, az nem úgy viszonylik egymáshoz, hogy mi gondoljuk, hogy a fizikai rossz az adva van, és az erkölcsi rossz az később jön, hanem adva van az ember számára a vétkezés lehetősége, és amikor az ember vétkezik, akkor lép be a világba a fizikai rossz. Vagyis az erkölcsi és a fizikai rossz közül az erkölcsi rossz jön el. Ezt a mai ember nagyon nehezen fogadja el, és a teológusok is próbálják ezt valahogy kimagyarázni, hogy ne kelljen elhinni. Pedig semmi lehetetlen nincs benne. Itt azt kell megérteni, hogy a teremtett világ a maga anyagi mi voltában is szellemi tartalmak hordozója és kifejezője. Az angyalok létezését így lehet belátni. Hogy az anyag eszméket hordoz. A történelem is eszméket hordoz, de hát abban már benne van az ember, úgyhogy most inkább operálok az anyaggal. Az anyag eszméket hordoz. Mondok egy nagyon egyszerű eszmét. A kör kerületének képlete. Ha jól emlékszem még rá a matematikából, ugye 2r/π. Vagyis a átmérő szorozva Ludolf-féle számmal. Na most ez egy eszme. Ezt az ember képes gondolni. De ez akkor is igaz, ha az ember nem gondolja. Ha nincs ember, akkor is igaz. Ezt az ember nem csinálja, ezt az eszmét, hanem fölfedezi. Ez van már az ember előtt. Ha van mondjuk egy kör keresztmetszetű kavicsom, akkor arra a kavicsra igaz az, hogy az ő keresztmetszetének, a körnek a kerülete az 2x pi. Akkor is, ha ember sose látta ezt a kavicsot. Akkor is, ha sose létezett ember. Ez magának a körnek az adottsága. De eszme, tehát gondolható, és mint gondolható valami, szerves összefüggésben van egy értelemmel. Ha nincs értelem, akkor nem gondolható. Ha gondolható, akkor van értelem. De most tegyük fel, hogy nincs ember. Akkor is van értelem. Amiben ez az eszme fönnáll, előbb, mint megvalósulna az anyagban. Mert nem az anyag csinálja, nem az anyag teszi igazzá ezt a képletet, ez akkor is érvényes volna, hogyha nem volna anyag, amiben érvényes legyen. Tehát eleve megvan valamilyen szellemi területen a kör kerületének képlete, vagyis az eszme, és ezen kívül sok más eszme is. Ami aztán megvalósul a világegyetemben, és megvalósul a történelemben. De az, hogy megvalósul, az követi az eszmei valóságot, az eszmei valóság előbb van, de és ez az eszmei valóság, ez az angyal. Nem az eszme, hanem az a alany, amiben az eszme megjelenik, amelyik tartalmazza az eszmét. Ez egy szellemi természetű alany. Mondom, az anyagba később kerül, mikor az anyagba kerül, akkor már készen van az eszme. Tehát eleve adva van a szellemi valóság, amik előfeltétele az anyagi valóságnak, és Arisztotelész, aki egy tökéletesen pogány filozófus, ugye, és semmit nem tud a kinyilatkoztatásról, ő is azt mondja, hogy a csillagvilágot, ugye az univerzumot intelligenciák mozgatják. Mert eszmék vannak benne, és az eszméket az valahol értelem, intelligencia hordozza. Ez nem azt jelenti, hogy én az emberi gondolkodást bevetítem egy képzelt szellemi világba, megkettőzöm, hanem azt jelenti, hogy az előfeltételét találom meg annak, hogy egyáltalán valamit gondolni tudjon az ember. És ez az előfeltétel, ez az angyal. Tehát egyáltalán nem kell azt gondolnunk, hogy az angyalok azok csak valamilyen majdnem, hogy mitológiai lények. A filozófia számára is adva van az angyal, az emberi értelem is tudja azt, hogy szellemi alanyok állnak az anyagi alanyok mögött, és az ember, hát mind a kettőt ugye megismeri. Na most ez magyarázza meg nekünk, hogy az Ószövetség miért nem tartalmaz kinyilatkoztatást arról, hogy az angyalok léteznek. Úgy beszél róla, hogyha, mintha magától értődő volna, hogy léteznének. Nem is beszélve aztán az Ószövetség. Mert ezt akkoriban senkinek nem kellett bizonyítani, akkoriban ezt mindenki tudta. Magától értődő volt. Aztán jött a racionalizmus kora, ugye ez jóval később, Krisztus után a 17. században, 16. 17. században, ugye akkor kezdődött, és aztán 18. században uralkodott. Azt mondták, hogy ugyan kérem angyalok, hát ez mese. Ezek a csacsi középkori filozófusok azt hitték, hogy a égitestek nem tudnak mozogni, hogyha az angyalok nem tolják őket az égen. Ez egy paródiája ennek a gondolatnak, Itt arról van szó, hogy az az eszme, ami mondjuk matematikailag leírható, és az égitestek mozgásában kifejezésre jut, az előbb megvolt, mint az egész univerzum, az anyagi univerzum, az anyagnak szellemi előfeltételei vannak. Na most ezek a szellemi előfeltételek, a angyalok, ugye, egy személyes lények, csak nem kell mitológiailag elképzelni őket ilyen szárnyas ember alakoknak, ez csak szimbólum kifejezése. Tehát akik előbb vannak, mint az ember, előbb vannak, mint az anyagi univerzum, ezek Isten teremtményei, tehát eredetileg jók. Adva van tehát a jó Isten, aki kezdetben teremti az mennyet és a földet, mennyet az angyalokat, földet az anyagi univerzumot, mind a kettő jó, az anyagi univerzumban a jó angyalok, jó eszméi jutnak kifejezésre, és amikor az ember belekerül ebbe a jó univerzumba, ebbe a harmonikus univerzumba, ez az ember számára a paradicsom, az édenkertje. Nem egy földrajzi hely, ugye, mint valaki írta egyszer, hogy voltak szentföldi zarándoklaton, és hát volt idegen vezetőjük, és ez mindenfélével ottan etette őket, ugye mindent pontosan, mindennek pontosan tudta a helyét, hogy hol mi történt, és hát többek között megmutatta, hogy itt volt az édenkert. És a két kerubot is megmutatta, a lángoló karda, amik az édenkert kapujában állnak. Mert akkor annak, azoknak is ott kell lenni. Hanem ezek szimbólumok. Ugye a harmonikus világegyetem az ember számára paradicsom. Nincs benne diszharmónia, nem okoznak egymásnak szenvedést a teremtmények, nincs halál. Na most ezt el lehet természetesen gondolkozni azon, hogy hát azért az embernek el kellett volna távozni a földi életből a paradicsomi állapotban is. Igen, de az nem egy diszharmonikus távozás lett volna. Az egy harmonikus beteljesülése a harmonikus életnek. Tehát nem tartott volna örökké a földi élet akkor sem, mert hiszen Isten az embert az ő színről színre látására teremtette, de el kellett volna oda jutnia, át kellett volna oda lépnie, de ez az átlépés, ez harmonikus lett volna. No, ezek olyan dolgok, amiket a mai ember nagyon nehezen fogad el. Mert azt mondja, hogy de kérem szépen, én egy diszharmonikus világegyetemet tapasztalok, ahol van szenvedés és van halál, és hát hogyha természettudományos módszerekkel vissza következtetek arra, hogy mi volt azelőtt, ott is mindig ezt találom. Őslények, égitestek, stb. Ugyanúgy viselkedtek, mint ma, vagyis diszharmonikus. Most ez egy nagyon szép természettudományos következtetés, csak semmit nem mond arról, hogy mi volt. Csak arról mond, hogy a mostani észleleteinket hogy tudjuk extrapolálni a múltra. Vagyis amikor ezeket az extrapolációkat megtesszük, akkor eleve föltételezzük, hogy a ma érvényes törvények voltak érvényesek a régi világegyetemben is. De éppen erről nincs adatunk, mert abban a korban nem tudunk készíteni. Ezt mondják, hogy ugye a évmilliókig tart, amíg eljut a fény egy távoli csillagról mi hozzánk. Tehát amit mi most a távcsőn látunk, az egy évmilliókkal ezelőtti állapot. Csak hogy nem így van, amit mi a távcsőn most látunk, az a most hozzánk érkezett fény. És mi abból extrapolálunk az évmilliókkal ezelőtti állapotra. Tehát soha mást, mint extrapolációt nem kaphatunk a világegyetem történetére nézve. Egyszerűen nem lehetséges, ez túlesik a természettudomány határain, tehát itt valami olyan van, ami túlesik a természettudomány határain, és a kinyilatkoztatásban azt találjuk, hogy adva van egy édenkertnek vagy paradicsomnak nevezett állapot, amelyik zavartalanul harmonikus, tehát csak a jó angyalok uralma alatt áll. Na most itt következik a törés. a kígyó. Az angyalok között is van szabadság, van választás jó és rossz között, és van angyali bűn, bukás. A bukott angyalok fejedelme a sátán, a vádló, az ellenség. A szellemi világban bekövetkezik a bűn, a bukás. Na most úgy is lehet magyarázni persze a dolgot, hogy az univerzum akkor romlott meg, az univerzum harmóniája akkor romlott meg, mikor az angyalok elbuktak. Tehát az angyalok bukása felelős az univerzum diszharmóniáért. Ez nem ellenkezik a hittel, ez a feltevés, én nem vallom, mert az ember uralma alá van rendelve az anyagi univerzum, és az a világ az ember világa, tehát az emberrel való kölcsönhatásból származnak az észlelt adatok. Ez a világ az emberrel áll vagy bukik, és nem az angyalokkal. Tehát az ember, amikor hallgatott a kígyóra, a sátánra, vagyis követte azt, hogy a jó és a rossz határát átlépni, és Isten helyett valamilyen teremtett jót választani, akkor saját maga önként az univerzumot részben legalábbis a rossz szellemek, a bukott angyalok hatalma alá helyezte. És létrejött a diszharmonikus világegyetem, az, amelyikben élünk. Ami nem mindenestül rossz, alapvető jóságát megőrizte, a jó angyalok működnek benne, de a rossz angyalok is működnek benne. Van benne harmónia, de van benne diszharmónia is. Más teológiai elméletek is vannak, tehát nem köteles valaki az én előadásomban értelmezni a dolgot, de én ezt átfogóan logikusnak és világosnak gondolom. Az ember bukásával bukott el a világegyetem. Ez mondom, ez forradalmian más felfogás, mint ahogy a mai természettudományos műveltségű ember gondolkozik, mert úgy gondolkozik, hogy ugye hát, amit a tudós mond nekünk, az áll a múltra nézve is. Csak mondom, ebben van egy extrapoláció, amire nem azt mondom, hogy jogosulatlan, teljesen jogosult, de csak azt tudja visszaadni, amit beletettem, vagyis a mai állapotot. Nem képes más állapotot mutatni. A kinyilatkoztatás viszont azt mondja nekünk, hogy az erkölcsi rossz, tehát az Istennel való szakítás elsődleges a fizikai rosszal szemben. Na most értsük meg jól, az angyalok tudnak hatni a fizikai világ. Az előbb elmondtam, ugye, hogy eszméket hordoznak az angyalok. Most az angyalok általuk hordozott eszmék megvalósulására irányában tudnak hatni. A szellem tud hatni az anyagra. Ennek legjobb példája az ember. Az emberben a szellemi lélek hat az anyagi testre. Nem is tudnak egymás nélkül meglenni a test nem létezhet a lélek nélkül, a lélek nem tud működni a test nélkül. Tehát egymásra vannak utalva, és igenis hatnak egymásra. Na most az angyal is, mint tiszta szellem, tud hatni az anyagra, képes befolyást gyakorolni különböző módokon, ugye a Szentírás néhány példával hat él csak ebben az irányban, de hát van az egyháznak egy történelmi tapasztalata is angyalokról, akik különböző feladatokat végrehajtanak. Tehát nem értelmetlen dolog, hogyha valaki, nem tudom én, jön a vihar, akkor imádkozik a vihar angyalához, hogy vigye el a vihart más irányba. Abban a viharban is van eszme, az eszme eredetileg egy angyalban létezik, az angyal tud kifejteni hatást az anyagi világra. Következésképpen ugye a fizikai rossz, tehát az, hogy betegség, meg hasonló, és hát végül is a halál, ugye ez is összefüggésben áll az angyalokkal. Sanherib táborában az úrangyala megöl, de nem tudom, hogy hány ezer embert. Ami egy pestis járvány lehetett, vagy valami ilyesmi, de ugye, közvetve az angyalvilágtól függenek a természeti jelenségek. Közvetlenül is okozhat egy angyal közvetlen beavatkozással fizikai hatást, ez is lehetséges, de ez azért ritkább. Általában azonban látnunk kell a szellemi valóságot, a szellemi dimenziót az anyagi dimenzió mögött. Tehát ugye, ahogy a rádió hullámok akkor is jelen vannak, elektromágneses hullámok közöttünk, hogyha nincs vevőkészülék hozzájuk és nem fogjuk, ugyanígy van, hogyha nincs a szellemek világához vevőkészülékünk, azok azért itt vannak körülöttünk, és a szent angyalok, akik hűségesek maradtak Istenhez, és a bukott angyalok, akik föllázadtak Isten ellen, azok itt, ebben a körülöttünk lévő univerzumban harcban állnak egymással. Ilyen szempontból nagyon jó könyv Frank Perettinek a Ez élet sötétsége című regénye. Van annak egy folytatása, Áttörés a sötétségen címmel, de ez pontosan az, amikor egy rókáról két bőrt akarnak lehúzni, tehát ugyanabból az ötletből írt még egy regényt, de az már nem érdekes az olvasó számára, ugye azokat a patronokat sütögeti el, amik az előzőben már el voltak sütögetve. Ez egy bűnügyi regény technikájában van megírva, de úgy van megírva, hogy az emberek cselekvése mögött megmutatja az angyali cselekvést is, a jó angyalokat is, és a bukott angyalokat is, amint ottan működnek, és összecsapnak a szellemi erők egy amerikai város egyetemiért való küzdelemben. Ezt a New Age, az egyetemes tudattársaság akarja meghódítani magának, és ugye jönnek a démonok, és küzdenek aztán a szent angyalokkal, a hívők pedig imádkoznak, hogy ez ne sikerüljön, és a hívők imája segíti győzelemre az angyalokat. Ez rendkívül fontos dolog, hogy mi szövetségben állunk a szent angyalokkal, és az a világméretű küzdelem, ami folyik a jó és a rossz erői között, az a mi imánktól is befolyásolva van. De Jézus mondja, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és minden ellenséges erőn urrá legyetek. Tehát mi ennek a szellemi harcnak részesei vagyunk. Jézus föllépésének egyik legmarkánsabb jele az, hogy kiűzi a démonokat. Tehát tud parancsolni a bukott angyaloknak. És ezt adja örökségül az ő egyházának. A démonokat üzzétek ki, a betegeket gyógyítsátok meg, és hirdessétek, eljött hozzátok Isten ország. Ezzel valami nagyon kényes dolgot kaptunk a kezünkbe. A mi szabadságunk, a mi választásunk, az alapja a világegyetem és a történelem alakulásának. De oda van a dolog visszavezetve, mikor az asszony látja, hogy el van neki mondva, hogy nem, Isten nem akar jót nektek, olyanok lesztek, mint az Isten, hogyha esztek ennek a fának a gyümölcséből, föl van ajánlva, ugye a hazugság, a megtévesztés, mert szóba álltak a kígyóval, nem kell szóba állni, szóba álltak a kígyóval, ott van bennük a kétely, hogy hát, ha a kígyónak igaza van, megnézik a gyümölcsöt, a gyümölcs szép, ízletes, kívánatos, és az ember szabadságával már is dönt, az Isten ellen, Isten fölé helyez egy teremtményt, Istennek engedetlen a teremtmény kedvéért, és igen, megízleli a jót és a rosszat, a kétarcú világot, amelyet jó és rossz angyalok egyaránt irányítanak. Élhetett volna tovább ártatlanságban, az eredeti szentségben és igazságban, amiben Isten teremtette, de nem ez a lehetőség valósult meg, hanem a mások. Ennek többféle forgatókönyvét el lehet egyébként képzelni, és senki nem köteles az én elméletemet követni, de az alapvető tétel megmaradt, hogy az erkölcsi rossz elsődleges a fizikai rosszal szemben. Először az angyalokban, és aztán az emberben. Ezzel tehát egy olyan kép van előttünk, most hogy is van, 6 órakor lesz Zsorozsma? Akkor még beszélhetek. Tehát egy olyan kép van előttünk, hogy az ember valóban két arcú világot, jóból és rosszból kevert világot rát maga elő, de az emberi szabadságnak, a döntéshozás képességének ebben meghatározó szerepe van, hogy most mi lesz jó vagy rossz. Délelőtt beszéltem arról, hogy Isten mennyire szeretetre méltó, mennyire szólít bennünket a személyes szeretetre, és hogy ő az abszolút érték, a legnagyobb érték. Nem lehet ő vele összemérni semmit. Ennek ellenére megvan a képességünk arra, hogy egy teremtett értéket, amelyik, ugye, ahogy itt le van írva, az asszony látta, hogy a fa evésre jó, szemre szép és tekintetre gyönyörű. Tehát vannak ilyen evésre jó, szemre szép és tekintetre gyönyörű dolgok körülöttünk, amelyeket választhatunk az Isten helyett. Az Istennek való engedelmesség az sokszor egy nagyon keskeny ösvény. Itt gondoljatok a katolikus hitre, hogy meredek. Ez, amit most elmondtam, ez is egy rendkívül meredek tétel, márpedig hát én megnézegettem a katekizmusban, azért világosan benne van, hogy igenis, paradicsomban nem lett volna halál. És ezt a mai ember nagyon nehezen fogadja el, hogy létezhetett egy ilyen, hogy mennyi ideig létezett, vagy csak az embernek fölkínált lehetőség volt, erről különböző teológiai elméletek vannak. Én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk eldönteni, hogy milyen formában létezett a paradicsom, erről nincs információ, kinyilatkozás nem informál. Maradt számunkra az, hogy a fizikai rossz az erkölcsi rosszal kezdődött. Előbb jött az erkölcsi rossz. És hát erre ugye akkor egy óriási válasz is adható, hogy akkor az erkölcsi jó végeredményben le tudja győzni a fizikai rosszat. De ezt nem humanista értelemben kell elképzelni, hogy hát az ember ugye jó, az embert ápolgassuk, és akkor az ember aztán majd szárnyra kell, mint a sas, és megsemmisíti a fizikai rosszat. Nagyon jól tudjuk, hogy erre az ember nem képes. Egyrészt nem tud mit csinálni a halállal, nem lehet a halált megszüntetni, most mindenfélét találnak, hogy befagyasztanak, vagy mit csinálnak dolgokat, hogy majd egyszer klónozzák. Nem tudom, én eztnek nem értem a biológiai alapjait sem, de szóval mindenféle ötlet van, hogy az ember hogy tudja magát halhatatlanná tenni, de erre egyszerű válasz, az ember nem tudja magát halhatatlanná tenni, az ember halandó. Visszacsinálni a történelmet nem lehet, a paradicsomba visszasétálni nem lehet. Földi paradicsom ígéretei azok hamis ígéretek. Nem lesz földi paradicsom. Ez a történelem a maga tragikus pátoszában halad tovább. Az ember ki van téve a halálnak, és kell, hogy szenvedjen. Mert ezt nem lehet kikerülni annak ellenére, hogy hát sok mindent tehetünk a szenvedés enyhítésére. Az ember ma is szenved, jajgat is, nyöszörög is, panaszkodik is, az ember ma is szenved, és Jézus ezt a problémát nem úgy oldotta meg, hogy megszüntette a szenvedést, hanem úgy oldotta meg, hogy fenékig hírta a kelyhet. És Jézusnak abban a keserű mondatában, amit a kereszten elmond, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, az egész 29. Zsoltár benne van. Hát ha zsidó Zsoltár sort idéz, azzal az egész, a Zsoltár első sorának idézése, az az egész Zsoltár idézését jelenti. És az a Zsoltár az nem a reménytelenséggel végződik. Az egy félreértés. Jézus kimondta, igen, az ember panaszát, magáévá tette, nem 29. 22. pontosan. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ezzel kezd. Most nem olvasom föl az erő, itt vannak bársá, bikái és minden. De aztán így végződik, hogy de te, Uram, ne légy távol tőlem. Én erősségem, siess segítségemre. Szabadítsd meg lelkemet a karttól, egyetlenemet a kutyák karmából. Ments meg az oroszlán torkából engem a megalázottat a bölény szarvától. Hadd hirdessem testvéreimnek nevedet. A gyülekezetben hadd dicsérjelek. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden utóda, magasztaljátok őt. Még mindig a 22. Zsoltár. Félje őt Izrael minden utóda, mert ő nem veti meg és nem nézi le a szegény nyomorúságát. Nem fordítja el tőle tekintetét, meghallgatja, amikor hozzá kiált. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, amit fogadtam, teljesítem azok előtt, akik félik őt. Jól lakásig esznek majd a szegények, akik keresik az Urat, dicsérik majd őt, éledjen fel szívük mindörökre. Észbe kap és megtér az Úrhoz a föld minden határa, és leborul színe előtt a nemzetek valamennyi családja. Tehát ez transzcendens, ugye ez világos, hogy ez csak a transzcendenciában teljesül. A történelemben nem lesz az, hogy mindenki leborul Isten előtt. Ellenkező Jelenések könyve ékes szólóan leírja, hogy mennyire lázadnak az emberek Isten ellen, akkor is, amikor kegyetlen megtorlásokat szenvednek. Mert az Úré a királyi hatalom, és ő uralkodik a nemzeteken. Csak őt imádják mind, akik a földben alszanak. Leborulnak előtte mindazok, akik a porba leszállnak. Neki él majd a lelkem, neki szolgálnak majd utódaim. Jézus utódai mi vagyunk. Az Úrról beszélnek az eljövendő nemzedéknek. Az ő igazságát fogják hirdetni a születendő népnek. Így cselekedett az Úr. Ez egy Isten dicsőítő zsoltár. Annak ellenére, hogy keserves panasszal kezdődik, és szinte fizikailag le van írva Jézus szenvedése, ugye, elején. Szétfolytam, miként a víz, minden csontom kificamodott, szívem, mint a viasz megolvadt bensőmben, ajkam, mint a cserép kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt. A keresztre feltett Jézus szenvedését látjuk, de beletorkollik Isten dicsőítésébe. Ez persze hát földi perspektívában mutatja, de mi tudjuk, hogy ez egy transzcendens perspektíva. Tehát le van győzve a rossz, de nem egy immanens perspektívában, nem a történelmen belül, hanem a történelemhez képest transzcendens módon. És hát le van írva a mennyei állapot a Jelenések könyvében gyönyörű szépen, ahol angyalok serege dicsőíti Istent, és az ember benne van ebben a dicsőítésben. A bárányt és a trónon ülőt dicsőíti a mennyei sereg. Tehát az a Istentől való megragadottság, Istentől való megigézettség, Istentől származó boldogság, gyönyörűség, az végeredményben felülkerekedik a rosszon. De ezt nem szabad olyan könnyen elképzelni, ahogy mi hajlamosak vagyunk elképzelni, hogy hát jónak kell lenni, ugye, de ahogy mondtam a menzonnal kapcsolatban, hogy meg kell simogatni a fejét, és adni neki három miatyánkot és három üdvözléjet elégtételül. Hát ilyen egyszerűen nem megy a dolog. Itt vérre menő küzdelem van, és ebben a küzdelemben ugye az embernek részt kell vennie a szent angyalok oldalán. Én azt gondolom, hogy talán elmondtam, amit akartam, és fölöslegesen beszélni nem akarok. Holnap folytatjuk. Egy olyan döntés, amiről már beszéltem, ugye, hogy én Istent választom. Istent választom akkor is, ha ezt a nyűgös katolikus hitet nem is olyan könnyű vallani. Olyan dolgokat kell elhinnem, amiket nehezebbre esik. Kezdve a fogamzásgátlással kapcsolatos tanításra, az áteredő bűnnel kapcsolatos tanításig, a mennybe menetel, Mária mennybe vétele, és így tovább, és így tovább. Tehát olyan igazságok, amelyeket az ember nehezen tud elképzelni. Próbára teszik az ember, keresztre feszítik az ember képzelő tehetségét és gondolkodását. De ez szabadít föl bennünket arra, hogy Isten gondolatait gondoljuk, és ne a sátán gondolatait. Ahogy mondtam, a sár kígyónak nem magyarázkodás kell, hanem pofon. Na, erre a pofonra ez képesít bennünket. Ez a bátor hit, amelyik bátran kilép, nem az észszerűségből, nem kell az észszerűségből kilépni, de kilép abból, hogy mindent okoskodva akar elfogadni. Először okoskodom, és aztán elfogadom. Nem így van. Először elfogadom, és aztán értelemmel majd szépen földolgozom. Nem fog beleférni az értelmembe, de azért az értelmes kérdésekre értelmes válaszokat fogok kapni. De nem teszem oda mércéül a saját értelmemet, hogy ha belefér, akkor elfogadom, ha nem fér bele, akkor nem fogadom el. A kígyó itt kezd, ugye, kikezd azzal, hogy mond egy nehézséget. Emberek különböző ilyen nehézségeket mondanak. Van, aki nem tudja elfogadni a poklot. Hogy hát az borzalmas gondolat, hogy valaki mindörökké. Na de mondom én, hát nincs ott senki, aki nem akar ott lenni. Az emberek szabadon vannak ott. Nem úgy kell elképzelni, hogy hát szegények élték világukat itt a földön, aztán Isten egyszer csak lesújtott őket, lesújtott rájuk és bedugta őket a pokolba. A poklot választjuk. Isten nem teremtett poklot. Üres pokol nincs. A szabad teremtmény, mikor végérvényes döntéssel Isten ellen dönt, megteremti önmagának a poklot. Ha egyszer Isten képessé akar tenni bennünket arra, hogy szeressük őt, meg kellett, hogy ajándékozzon bennünket a szabadsággal, amivel őt tudjuk választani. De az, hogy őt tudjuk választani, az magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy ellene is tudunk dönteni. Tehát a kárhozat lehetősége is benne van az üdvösség lehetőségében. Isten senkinek a kárhozatát nem akarja pozitív aktussal. De a szabad teremtmény szabad döntését nem akarja megakadályozni. Akkor se, ha ellene szól. Mert ha ezt lovagiasan nem adja meg ezt az esélyt a teremtménynek, hogy ellene döntsön, akkor nem adja meg neki azt a lehetőséget, hogy mellette döntse. Tehát akkor nem tudjuk Istent szeretni. Akkor az a gyönyörűség patakja, meg ízlejétek és lássátok, az mind csak mese. Nem lehet Istent megízlelni. Isten nem fizikai élvezet. Szellemi élvezet, szellemi gyönyörűség, szellemi boldogság, és ahol szellem van, ott szabadság. A mennyben ugye más a helyzet, mert ott Istent, már mondtam egyszer, ugye, ha egyszer közvetlenül színről színre látjuk, vagyis úgy fogadjuk be őt, hogy nincs köztünk semmilyen közvetítő közeg, magában az ő végtelen teljességében, végtelen jóságában, akkor egyszerűen nem merülhet föl, hogy meglátunk valamit, ami szemre szép és ízre gyönyörűséges, ami nincs benne Istenben. Tehát nem lehetünk megkísértve arra, hogy Isten helyett valami mást választunk. Nem a szabadságunk hiányzik hozzá, de a motivációnk hiányzik hozzá. Isten minden vágyunkat betölti, és nem vagyunk képesek mást kívánni rajta kívül. Mert nincs semmi jó rajta kívül. Minden jó őben. Ez a senki sem jó, csak az Isten. Ugye ez itt megmutatkozik a maga teljességében, hogy ő tényleg a teljes jó, a szent angyalok őt színről színre látják. Jézus kifejezetten mondja, hogy a gyerekekről, hogy angyalaik a mennyben látják mennyei, szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Az ember is, hogyha üdvözül, ha eléri a célját, akkor látja mennyei atya arcát, ami nem azt jelenti, hogy lát egy fejet, hanem azt jelenti, hogy befogadja Istent, mint Istent. A maga istenségében, közvetítő közeg nélkül, tehát nem úgy, hogy egy teremtménynek a határait tágítja ki, hogy na ez az Isten, hanem Isten számára az Isten. És akkor egyszerűen nincs lehetőség, hogy valami mást válasz. Erre vagyunk meghívva mindnyájan. De ez nem valamiféle majális, az oda vezető út, öröm, igen, öröm, húsvéti öröm, de ugyanakkor seb, kereszt, vér. Vér és halál van benne. És győzelem a halálon, föltámadás, ez van benne. A történelem kulcsa itt van. És ha mi oda akarunk állni a szent angyalok oldalára, de akkor Krisztus misztérium a számunkra a kulcs. A húsvéti misztérium. Na most befejezem, mindjárt csak ezt akarom még egyszer nyomatékozni, hogy tehát választás, döntés, a szabadságunk az, ami a játékban van. A lelki gyakorlat célja, hogy hozzunk egy olyan döntést, aminek a segítségével a gonoszt hatalommal vissza tudjuk utasítani. Ennek a döntésnek azonban megtérés a neve, bűnbánat. Tehát szükséges, hogy előbb mondtam, hogy a katolikus hit milyen nehézségeket jelent, de ugye erkölcsi problémák, a kévágynak nemet mondani, ami nagyon erős tud lenni az emberbe, vagy anyagi problémák, a pénzvágynak nemet mondani, ami megint nagyon nehéz tud lenni az ember számára, hogy elfogadni azt, hogy a másiknak mennyi van, nekem meg nincsen, én állandóan anyagi gondokkal küzdök, és így kell élnem az életemet. Kisemmizve érezzük magunkat, és azt mondjuk, hogy Isten engem nem részesített azokban a javakban, amiben a másikat irigykedünk. Az önzésünk föltámad, és azt mondja, hogy nekem is kell az, amit a másik kapott. És ebből mind kilépni, és azt mondja, hogy szeretlek, Istenem. Az a bizonyos 22. zsoltár. Hogy én dicsőítelek téged mindörökké. Jézus keresztjét írja le ez a zsoltár, de egyúttal leírja a győzelmet. Tehát ragaszkodni a győzelemhez, most ezt a döntést olyan mélységben meghozni, amilyen mélységben csak megadja nekünk a Szentlélek. Ez lenne a célja jó gyónásnak, ez lenne a célja a lelki gyakorlatnak, és akkor aztán abban a pozícióban vagyunk, hogy a kígyónak erőteljes választ tudunk adni. Pofont. Nem gyönge magyarázkodást. Itt az Isten jóságának az abszolút fölfogása az, ami megszabadít bennünket a magyarázkodás terhétől. De ehhez radikális döntéseket kell hoznunk Isten mellett. Délelőtt utaltam arra, hogy aki nem mond le mindenéről, amilyen van, nem lehet a tanítványom. Jézusnak erre a szavára. Hogy, szóval azt szeretném, hogyha megéreznénk, hogy itt többről van szó, mint arról, hogy tanulunk valamit. Itt arról van szó, hogy a teljes világegyetem sorsa és a világtörténelem sorsa van a mérlegen, és nekünk oda kell állnunk a mérlegnek arra a serpenyőjére, amelyik az Isten oldalán van. Hogy az bizonyuljon súlyosabbnak. És már igazán befejezem, mert különben tovább beszél. Ha nem hagyom abba, akkor tovább beszél. Na hát ezt az esti ima összejövetelhez mondtam. Először objektiváljuk, ugye a Szent Zsozsmában, ott megjelenik az egyház Isten dicséretének objektív erejében, és annak hatalma van, a Zsozsma hatalom, és aztán hát este majd megpróbáljuk szubjektív módon is földolgozni imában. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.